A Salto Mortale egy mamuttól. De nem is volt kedve Tímárnak ezúttal a mesemondáshoz, mert még jóformán ki sem fújhatta magát a halálveszélyes küzdelemtől, midőn Eutíma kezébe adta a távcsövet, s mutatta neki a háta mögött, hogy hová nézzen vele. Tímár oda nézett a távolban látott hajóra, s azt mondá csendesen, elmorzsolgatva szájában a szót. Ágyon a szád, 24 evezős, Szaloniki a neve. Azután le sem tette a távcsövet mindaddig, míg a Perigrada sziget ormai egészen el nem takarták előle azt a másik hajót. Akkor hirtelen letette a távcsövet, s a tülköt szájához illesztve rövid, taszító hangokban először hármat, aztán hatot kürtölt vele, mire a hajcsárok elkezdték lovaikat gyorsabban hajtani. A Perigrada sziklaszigetet két ágban folyja körül a Duna. A szerb part felüli ág az, melyen a terhes hajók fölfelé mehetnek a Dunán. Ez a kényelmesebb, biztosabb és olcsóbb út, mert itt még felényi vontató erővel lehet a hajót előre mozdítani. A román part mentében szintén van a parti sziklák hosszában egy oly keskeny sziklaárok vágva, hogy egy hajó éppen elfér benne, de már itt ökrökkel lehet csak a hajót vontatni, s néha 120-at is eléje fognak. A Duna másik ága a Perigrada sziget túlfelén meg egy éppen keresztben álló kisebb sziget által szorítatik össze. Ennek a neve Reszkivál. Jelenleg ez a sziget már félig fel van vettetve. Történetünk idejében még egészen megvolt. E két sziget okozta szoroson, nyílsebességgel rohan át a folyam. E szoroson felül pedig szélesen elterülve a két sziklafal közét, mint egy nagy tó tölti be. Csak hogy ennek a tónak nincsen tükre, az szüntelen hullámzik, s a legkeményebb télben sem fagy be soha. Ennek a tónak a feneke tele van sziklákkal. Némelyik szikla egészen el van rejtőzve a víz alá, másik több ölnyire emeli ki idomtalan torz alakját, s igyekezik megérdemelni jó vagy rossz nevét a ferdeségével. Ott néz farkas szemet egymással a golubacska Máre és Mika vadgalamblakta oduival. Ott nyúlik ki előre hajolva a fenyegető Rásbojnik, a Horán Máre csak a fejét emeli ki, a két vállán átzuhan a hullám, hanem a Piatra Klimiere egészen visszafordulni kényszeríti a neki rohanó árt, s egy csoport meg nem nevezett szírt árulja el magát, szerteszéllyel a csillámló víz által, mely rajta megtörik. Ez a legveszélyesebb hely a világ minden hajósára nézve. Edzett tengerészek, angolok, törökök, olaszok, kik a tenger minden vészeit megszokták, remegve közelítenek e sziklameder felé, még most is. Itt ezen a helyen süllyed el a legtöbb hajó. Itt jutott tönkre a török kormány gyönyörű vashadi hajója is, a Szilisztria, mely Belgrád alá volt rendelve, s mely talán egészen új korszakba rántotta volna a keleti ügyeket, ha a Reszkivál sziget egy békeszerető, bölcs, politikus szirthegye olyan élesen ki nem vágta volna az oldalát, hogy ott maradjon. És e veszélye szirtfenekű tavon keresztül mégis van egy átjárás, hanem azt kevés hajós ismeri, s még kevesebb merte valaha felhasználni. Ez az átjárás arra való, hogy a szerb partról át lehessen menni a terhes hajóval a romániai part sziklacsatornájába. Ezt az utóbbi csatornát egész hosszában folytonos sziklapad zárja el a Nagy Dunától, s belemenni csak Svinicánál lehet, kijönni belőle csak Szkelagládovánál. Hanem akik tudják a módját, ahol a Piatra Kalugera fölött a Duna nyugvót képez, ott azon a helyen, egy rézsút vonalon át tudnak vágni terhes hajóval a szerb csatornából a román csatornába. Ez a Salto Mortale egy úszó mamuttal. A tülök hármat kurjant, azután hatot. A hajcsárok tudják már, mit jelent ez. A fullajtár is leszáll a lováról, van oka rá. S akkor nagy lármával, ostorpattogással kezdik űzni a lovakat. A hajó sebesen nyomul a víz ellenében. A tülök kilencet üvölt, a hajcsárok ütik a lovakat egész a dühödésig, a szegény pára érti a szót, s érzi az ütést, vágtat előre a megszakadásig. 5 percnyi ilyen munka több neki az egész napi húzásnál. Most a kürt 12 bömböl, amire ember és állat képes előveszi most. A végső erőfeszítés az összerogyásig megy, a hajókötél három ujjnyi vastag alacság megfeszül már, mint a felvont kézíj, s az a vashenger, amelyen a hajó orrán keresztül van vonva, oly forró tőle, mint a tűztől. A hajó biztos ott áll a kötél előtt, kezében egy éles hajós szekerce. S mikor legsebesebben vágtat előre a hajó, a szekercének egy csapásával kettévágja a hajó orrán a kötelet. A kifeszített kötél, mint valami óriási húr bőg végig a levegőben, magasan felcsapva, a vontató lovak mind rakásra esnek, a legelső lónak nyaka törik, azért szállt le róla a lovásza jó előre. A köteléről elszabadult hajó pedig egyszerre sebesen megváltoztatja irányát, s orrával az északi partnak fordulva elkezd víz ellenében rézsút keresztül vágni a folyamon. A hajósok átvádolásnak nevezik ezt a merész műveletet. A nehéz hajót akkor semmi sem hagyja, sem gőz, sem evező. A hullám is ellenejő, csak a kapott mozdulat folytonossága az, mely a túlsó partra átviszi. Ezt a mozderőt kiszámítani, ezt arányba helyezni a távollal, az erőfogyasztó ellenerővel bármely képzett gépésznek is becsületére válnék. A paraszthajós megtanulta azt tapasztalatból. Attól a perctől fogva, amelyben Tímár elvágta a hajókötelet, minden rajta levőnek az élete egyedül egy ember kezébe volt adva, a kormányoséba. Fabula János ekkor mutatta meg, hogy mit tud.
Segíts Jézus, Uram Jézus,
dörmögé, hanem maga is hozzálátott. Eleinte a hajó sebesen vágtatott a Duna képezte tóba befelé, a kormányrúdhoz most két ember kellett, az is alig bírta a szaladásnak indult szörnyeteget fékezni. Tímár az alatt a hajó orrán állt, s a fenékmérő onnal kémlelte a medret, fél kezével a zsineget tartva, másik kezét a levegőbe emelve, s ujjaival mutogatva percenként a kormányosnak, hány láb víz van a hajófenék alatt még.
Jézus, segíts!
A kormányos úgy ismerte azokat a sziklákat, amik mellette elmaradoztak, hogy azt is meg tudta volna becsülni, hány lábnyit áradt körülöttük a Duna a múlt hét óta. Bizton van az ő kezében a kormányrúd, és ha csak egy arasznyi mozdulatot tévesztene, ha csak egy lökést kapna a hajója, csak annyit, amennyi annak rohamát egy percre megakasztja, a hajó és utazói mind utána mennének a perigradai húszöles örvénybe az eltűnt malomnak, s a szép fehér gyermek is a szép fehér cicának. Már átfutottak szerencsésen a reszkivál kataraktáit megelőző sekélyen is. Ez a leggonoszabb hely, a hajó futása már lassul, a mozderő hatását elfogyasztá az ellenár, s a vízfenék hegyes sziklacsúcsokkal van tele. Tímea a melvédről kihajolva nézett alá a vízbe. Az átlátszó hullám fénytörésében oly közel látszottak a sziklatömegek, szép, eleven tarka színeikkel, zöld, sárga, vörös kődarabok, mint egy óriási mozaik. Közöttük fürgén evickélt végig egy-egy ezüstfényű hal piros úszószárnyaival. Úgy gyönyörködött ebben. Mély hallgatásnak való jelenet volt az. Mindenki tudta, hogy most temetője fölött úszik. Csak az Isten irgalma őrzi, ha sírkövét meg nem találja ott alant a sok között. Csak a gyermek nem félt még semmitől. Most egy öbölszerű sziklakör közepébe jutottak. A hajósok puskás szikláknak nevezik azokat, talán azért, mert a bennük megtörő hullám hangja hasonlít a folytonos fegyvertüzelés robajához. Itt a fő Dunaág megtorlik, s mély medencét képez. A fenék sziklái nem veszélyesek, mert mélyen feküsznek. A zöld homályban ott a fenéken látni az óriási lomha tömegeket, míg csak néha mozdulnak meg, a tenger vendégeit, a vizákat, s látni, amint a vizek farkasa, a mázsányi csuka szétriasztja megjelenésével a pihenő halak tarka seregét. Tímea elbámult a víz alatt lakók játékain, olyan volt az, mint egy amfiteátrum, madártávlatból. Egyszer aztán azon vette észre, hogy Tímár megragadja karjánál fogva, elszakítja a melvédtől, s betaszítja a kajütbe, erőszakosan rácsapva az ajtót. Vigyázz, ha-hó! Hangzik az egész hajós nép szava egyszerre. Tímár nem tudta, mi történt, miért bánnak vele ilyen durván, s a kajüt ablakához futott, hogy kinézzen rajta. Csak az történt, hogy a hajó szerencsésen áthaladt a puskás sziklák öblén is, s készült a román csatornába befutni, hanem az öböl medencéjéből kivált nagy szél mellett a csatornába oly sebesen ömlik át a hullám, hogy valódi zuhatagot képez, s itt a Salto Mortale leghalálosabb pillanata. Amint Tímea kitekintett a kis ablakon, csak annyit látott, hogy Tímára hajó orrán áll egy csákjával kezében, s azután rettentő nagy harsogás támad, egy óriási hullámhegy fehér tajtékot túrva keresztül csap a hajó orrán, odavágva az ablak üvegtábláihoz zöld kristály tömegét, mely egy percre Tímeát elvakítja. A másik percben, amint kitekint, már nem látja a hajó orrán a biztost. Künn nagy kiabálás van, Tímea kirohan az ajtón, ott atyával találkozik. Elsüllyedünk-e? Kérdi tőle. Nem. A hajó megmenekült, hanem a biztos a vízbe esett. Látta azt Tímea, hiszen a szeme előtt sodorta őt le a hajó orráról a hullám. Hanem azért a szíve meg sem dobbant e szóra. Csodálatos az. Mikor a fehér cicát a hullámok közé veszni látta, akkor kétségbe volt esve, akkor nem tudta könnyeit visszatartóztatni. S most, mikor a hajóbiztost elnyelte a hullám, azt sem mondá rá, hogy szegény. Igen, mert a fehér cica oly keservesen könyörgött mindenkinek, az az ember pedig úgy dacolt mindenkivel. Aztán a fehér cica egy kedves kis szeretnivaló állat volt, a hajóbiztos pedig egy csúf férfi. És mert elvégre a szegény kis fehér cica nem tudott magán segíteni, a hajóbiztos pedig erős, ügyes ember, bizonyosan kiszabadítja magát a bajból, hiszen azért férfi. A hajó az utolsó Salto Mortale után meg volt mentve, s biztos helyen úszott a csatornában. A legénység csákjákkal futott a deregéhez az eltűnt biztost keresni. Eutin magasra emelt erszényét mutogatá nekik jutalmul, ha Tímárt megszabadítják. 100 aranya jutalma annak, aki élve felhozza a vízből. Csak tartsa ön meg a 100 aranyát, uram, hangzik a hajó túlsó oldalán a keresett férfi szava. Itt vagyok magamtól is. Ő a hajó hátulján a horgonykötélen felkapaszkodott a vízből. Nem kell azt félteni, nem vesz az el olyan könnyen. S azzal, mintha semmi sem történt volna, hozzákezdett a rendelkezéshez. Le kell ereszteni a vasmacskákat! A hárommázsás horgonyt bocsálták le a vízbe, s arra a hajó a csatorna közepén megállt, a Duna felől a sziklák által teljesen eltakarva. S most ki a ladikkal a partra, parancsolá Tímár három legénynek. Váltson ön száraz öltönyt, tanácsolá neki Eutin. Nagy pazarlás volna, mondá Tímár. Még ma többször is lesz ilyen keresztelő. Legalább már most vízmentes vagyok.
Sietnünk kell.
Ez utóbbi szót súgva ejté Eutimhez. Annak helyeslően villantak a szemei. S a hajó biztos sietve szökött a ladikba, maga kormányzott, hogy gyorsabban jussanak a révházig, ahol a vontatókat lehet találni. Ott nagy hamar összetoborzott 80 igásbarmot, a hajón ez alatt felvonták az új alattságot. Az ökröket hozzákötötték. Nem telt bele másfél óra, hogy a Szent Borbála folytatta az útját a vaskapun keresztül, mégpedig az ellenkező part mentében, mint amelyen megkezdé. Mire Tímár visszatért a hajóra, minden öltöny meg volt a testén száradva a nagy fáradtságtól. A hajó meg volt mentve, talán kétszer is megmentve. S vele együtt az egész hajóteher, Eutim és Tímea. Bizony Tímár menté meg őket. Pedig hát mi köze neki ezekhez? Miért így törnie magát? Hisz ő csak egy biztos a hajón, csak egy Schreiber, akinek évi fizetése jár elég szűken, s akire nézve mindegy, akár búzával van tele a hajó, akár csempészet dohánnyal, akár igaz gyöngyel. Az ő díja csak egy marad. Ilyen formát gondolt magában a tisztító is, mikor a román csatornába érve újra megkezdi a beszélgetést a kormányossal, amire egy darab ideig nem volt jó idő. Vajon meg kegyelmet, hogy sohasem voltunk közelebb ahhoz, hogy együtt valamennyien a pokorra menjünk, mint a mai napon?
Ami igaz, az igaz,
felelt rá Fabula János. De hát mi szükségünk volt nekünk megkísérelnünk, hogy vajon Szent Mihály napján belefullad-e az ember a vízbe? Mondta Fabula János, és egy rövidet szítta a bútykosból.
Milénumja van kennek egy napra?
20 krajcár, felelt a tisztító.
Hát az ördög hozta Kendet ide 20 krajcárért meghalni. Én nem hittem Kendet ide. Nekem egy forintom van egy napra, meg a szabad koszt. Nekem 40 krajcárral több okom van a nyakamat kockáztatni, mint Kennek. Hát mi baja már most?
A tisztító a fejét csóválta, s aztán letolta sipkájáról a csukját, hogy jobban érthetővé tegye magát. Hallja, kegyelmed! Én azt hiszem, hogy ezt a kegyelmetek hajóját, az a török hajó, ami ott a hátunk mögött jön, üldözőbe fogta, s most a Szent Borbála az elől menekül. A kormányos nagyot dörmögött, s egyszerre úgy berekedt, hogy nem tudott hangot adni. Na, nekem semmi közöm hozzá, szólt vállatvonva a tisztító. Én osztrák granicsár vagyok, semmi dolgom a törökökkel, hanem amit tudok, azt tudom.
No, hát tudja meg, Kend, amit még nem tud,
mondta Fabula János.
Persze, hogy üldöz bennünket az a török hajó, persze, hogy az elől vesztettünk most utat, mert hát az a baj van, hogy ezt a fehérképű leányt ottni el akarták vinni a szultán háremébe, aztán az apja nem engedte, inkább elszökött vele Törökországból, s most az a dolgunk, hogy mentül elébb magyar földre léphessünk, ahol nem üldözheti őket többé a szultán. Na már most tud Kend mindent, hát ne kérdezzen Kend többet, hanem menjen oda a Szent Borbála dicsősége szent képe elé, s ha a hullám eltalálta előtte oltani a lámpást, gyújtsa meg Kend újra, s ne felejtsen el Kend három szentelt barkát megégetni előtte, ha igaz hitű katolikus ember Kend.
A tisztító felcihelődött, s előkeresgélte a tűzszer számát, lassú hangon dörmögve a kormányoshoz. Én csak igaz hitű katolikus ember vagyok, de Kendről azt beszélik, hogy csak a hajón pápista, amint a szárazföldre lép, mindjárt kálvinista, mikor a vízen van, akkor imádkozik, de alig várhatja, hogy amint a szárazra lép, kikáromkodhassa magát. Aztán meg azt is mondják, hogy a Kend neve Fabula János, s hogy fabula deákul azt jelenti, hogy mese. Ha nem, azért elhiszek mindent, amit Kentől hallottam, csak ne haragudjék.
Azt bölcsen teszi. Már most hát csak menjen, s addig ide ne jöjjön, amíg nem hívom.
A 24 evezősnek 3 óráig tartott feljönni arról a pontról, ahol a Szent Borbáláról legelébb meglátták, a Perigradai szigetig, ahol a Duna két ágra válik. Ennek a szigetnek a sziklatömegei eltakarták előle az egész Duna öblöt, az ágyunaszádról nem lehetett látni, mi történt a sziklák mögött. A szigeten alul már találkozott a naszád egyes úszóhajóroncsokkal, miket az örvénysodra felhányt a vízszínére. Ezek az elmerült malom töredékei voltak. Nem lehetett már felismerni, hogy malomhoz tartoznak-e, vagy hajóhoz. Amint a Perigradát elhagyta az ágyunaszád, a Duna előtte állt másfél mérföldnyi hosszúságban, végig lehetett rajta tekinteni. Egyetlen egy terhes hajó sem látszott, sem a folyamon, sem a parthoz kötve. Amik a part mellett libegtek, apró halászladikok, s kisszerű budzsellák voltak. Az ágyunaszád még előbbre hatolt, s a Duna közepéig cirkált némely helyen, azután visszatért a parthoz. A török hajónagy a partőröktől tudakozódott az előtte haladt terhes hajó felől. Azok nem láttak semmit. Odáig már nem jött a hajó. Még feljebb haladva utolérte a Szent Borbála vontatóhajcsárait. A hajónagy azokat is kérdezte. Azok derék jó szerbek voltak. Azok aztán jól felvilágosították a törököt, hogy hol keresse a Szent Borbála hajót. Elnyelte azt a perigradai örvény, zsákostul, emberestül, íme a hajó kötél is elszakadt. A török ágyunaszád hagyta a szerb hajcsárokat nagy lamentával odább vonulni, hogy kifizeti meg már most az ő díjaikat. Majd Orsovánnal összetalálkoznak, s ők vontatják a hajót megint odább. Maga pedig visszafordult, s vízmentében ereszkedett aláfelé. Amint ismét a Perigradai sziget elé ért, a hajósok egy száldeszkát láttak a hullámokon táncolni, mely nem haladta vízzel odább. Azt kihorgázták, a deszkához egy kötél volt akasztva, vaskampónál fogva. Az a deszka pedig az elsüllyedt malom lapátkerekéből való volt. A kötelet felvontatták, annak a végén meglelték a horgonyt, azt is felhúzták. Annak a kereszt dorongjára be volt égetve nagybetűkkel a Szent Borbála neve. Világos volt az egész katasztrófa. A Szent Borbála vontató kötele elszakadt, azután horgonyt vetettek, az nem bírta meg a terhet, a hajó belekerült az örvénybe, s most annak a deszkái úsznak a víz színén, emberei ott hallgatnak a mély kősírban. Mas Allah, oda nem mehetünk utánuk.